Árpán Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump amerikai elnök állami látogatása érkezett Nagy-Britanniába, ahol harmadik király Károly fogadja. Ez példátlan, mivel még soha nem hívták meg kétszer ugyanazt az amerikai elnököt brit állami látogatásra. Trump érkezésekor tüntetők Jeffrey Epsteinről vetítettek képeket a Windsor kastélyra, és róla számolt be külföldi hírportálok tudósításai nyomán itthon az Index. A látogatás alkalmával 31 milliárd fontos brit-amerikai technológiai megállapodást jelentettek be. A Trump adminisztráció jóváhagyta az első 500 millió dolláros Ukrajnának nyújtott katonai segélycsomagot, amelyet az Egyesült Államok NATO szövetségesei finanszíroznak, írta meg a Reuters. A hírügynökség szerint a fegyverekből álló segélycsomag akkor érkezhet meg Ukrajnában, amint Washington engedélyezi a szállítást. A cikk alapján a mostani az első olyan eset, amikor az USA és szövetségesei által kidolgozott új mechanizmust alkalmazzák Ukrajna fegyverellátására amerikai készletekből NATO országok forrásainak felhasználásával. Az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás fokozásáról egyeztetett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Donald Trump amerikai elnök, erről az Uniós Bizottság elnöke számolt be a közösségi oldalán. Von der Leyen arról tájékoztatott, hamarosan bemutatják az Oroszországgal szemben bevezetni tervezett immár 19. szankciós csomagot, amely a kriptovalutákat, a bankokat és az energiapiacot célozza. Az Európai Unió törvényszéke Kecsmár Krisztiánt, a törvényszék magyar bíróját választotta 10 tanácsa egyikének elnökévé, közölt a luxemburgi székhelyű uniós törvényszék. Kecsmár Krisztián 2021. októberében lépett hivatalba az unió törvényszékének magyar bírájaként. Az új elnökök feladataikat szeptember 16-ától 2028. augusztus 31-ig terjedő időszakban látják el. Japán készen áll az együttműködés fejlesztésére az olyan Magyarország számára is kritikus fontosságú területeken, mint a béketeremtés, az űrkutatás és a nukleáris ipar, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Tokióban, ahol japán kollégája fogadta. Szijjártó Péter szerint ma sajnos szinte az egész világon háborúk, fegyveres konfliktusok, biztonsági válságok zajlanak, támogatni kell a békeerőfeszítéseket. Kabu Tibor űrhajós a felkészülésének egy részét Japánban töltötte, a felek megerősítik az együttműködésüket az űrkutatás és az űrtechnológia terén. A meglévő nukleáris blokkjaink üzemidejét meghosszabbítjuk, az ehhez szükséges műszaki megoldások kidolgozása folyamatban van mindkét országban, taglalta a tárcavezető. Megfordult a társadalmi mobilitási trend Magyarországon, már többen költöznek a fővárosba, mint ahányan elmennek Budapestről. A KSH részletes adatai alapján a legtöbben a Velencei tópartjára költöznek, miközben Észak-Kelet Magyarországról óriási az elvándorlás. A fővárosban tavaly 1000 lakosra 1,9 tized fő volt a bevándorlási többlet, 2018 és 2024 között évente átlagosan 564 ezer magyar költözött el más városba úgy, hogy az országot nem hagyta el. 75 millió forinttal támogatja a kormány a Magyar Kórházszövetség kórházi dolgozók egészségfejlesztését szolgáló programját, közölte Rétvári Bence. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára az érintettek egészségmegőrzését, továbbképzését, egészséges táplálkozását, dohányzásuk visszaszorítását szolgálja a kezdeményezéssel, továbbá kifejezik az egészségügyben dolgozók megbecsülését. Megnyílt a jelentkezés a köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjra, jelentette be a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár. A programra idén mintegy 2 milliárd 500 millió forint áll rendelkezésre, tudatta Varga Bajusz Veronika. Harmadik éve indul el a pályázat, amely a tehetségeket támogató pedagógusoknak szól, akik a tanév során havonta 75 ezer forint támogatást kapnak. A tanrendbe épített mesterséges intelligencia kurzus indul a tanév első fél évében 60 iskolában, köztük 3 határon túli szakképzési intézményben, jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs elmondta, már ebben a fél évben több ezer gyerek vehet részt a képzésben. A cél az, hogy februártól valamennyi szakképzésben tanuló diák hallgathasson ilyen kurzust. Októbertől benyújtható a három gyerekes anyák kedvezményéről szóló adóelőleg nyilatkozat a NAV online nyomtatványkitöltő alkalmazásán keresztül. A jogosultság nem csak jelenlegi, hanem korábbi családi pótlékra való jogosultság alapján is érvényesíthető, akár felnőtt gyerekek után is. A kedvezmény minden más adóalapkedvezményt megelőzi, és akár 148.500 forint havi megtakarítást is jelenthet. Végül az időjárásról. Holnap gyengén felhős, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A csúcshőmérséklet csütörtökön hajnalban 6-7, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Thank you. Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Blankenstein Miklóssal beszélgetünk kispap éveiről. Korábbi műsorban ott fejeztük be, hogy 1965-ben kezdte el a szemináriumot Esztergomban, de rögtön elvitték 2 évre katonának. Ezt követően 3 évig Esztergomban volt kispap, és 1970-ben küldik fel a központi szemináriumba. Itt vesszük fel a fonalat.
Akkor keveredtem föl Pestre, mert addig Pesttől tartózkodtak az esztergomiak, mondván, hogy ott nem tudjuk, milyen levegő van, befolyás, politikai, tehát védtek minket, igen, de néhány megbízható embert, azért mindig volt egy-egy, Bolberic Pali is fölkerült, Bermiki is fölkerült, de mindig csak egy-egy, Gál Bandi is volt fönt, és ők időként jöttek látogatni minket az évfolyamukat elsősorban.
És hát általában azért azt is figyelembe vették, hogy olyat küldjenek föl, aki tud szigorlatozni nyelvekbe jó, és hogy a doktorátusra esélye van.
Igen, a cél nagyjából ez volt, akkor még nem lehetett kimenni, akkor kezdődött, de ez már inkább a központihoz kötött időszak az, hogy akkor Pest, Rómába esetleg ki lehet menni szakdoktorátusra, tehát aki központiba ledoktorált, ajánlották, akkor kimehetett. Hát egy megbízhatóság is azért kellett hozzá, igen, hogy az illető kapjon erre lehetőséget.
Hát akkor hányban kerülsz föl az 70-ben. Esztergomban?
70-ben lettem központista, hát az egy eléggé zűrös év volt, mert olyan mennyiségű tantárgyat nyomtak rám a normál évfolyam mellett, mert nem passzolt a 2 szeminárium rendje, hogy akkor gyakorlatilag eddig. Most egy dolgot azért így hadd meséljek el, ugye addig az volt, hogy diakónussá az embert a papszentelés előtt pár hónappal szentelték, és akkor abban 3-4 hónapban egyet-egyet prédikálhatott kint, és már áldoztathatott, mert addig a diakónuson kívül más nem áldoztathatott. Eljön az idő, és nagyon sok, mikor nálunk is bevezetik, hogy lehet dönteni, hogy most diakónus leszel 1 évig már, tehát az új rendszer, vagy még a 3 hónapos, abban az évben volt egy ilyen. És akkor 1 évig diakónusként ténykedtem. Van azonban egy érdekesség, Beresztóczi Miklós atya, Muki bácsi.
Igen.
Hát ő ugye föl volt függesztve keményen, mert részt vett a párt munkájába a parlamentben.
Igen, volt. Osztályos képviselő volt, Horváth Riárdal, meg Mag Bélával, igen, meg Weiss, nem tudom.
Látványosan izé. Igen, de Róma feloldotta, hogy megbocsájt, és akkor lerendeződött a dolog. De ezt nem tudtam. És kiküldtek minket diakónusként az egyik társammal a Rózsák terére. És akkor szembesültünk azzal, hogy ez lesz az ő új miséje kvázi, amin mi ott diakonizálunk. Hát nem érezte jól magát az ember ebbe a történetbe. Jó. De hát mi se. És akkor vonulunk be.
Glóva volt ez?
Nem, ez Rózsák tere. És akkor hát átmegyünk, mert akkor már volt szembe miséző oltár, ugye áldozatórácsak között, hogy odaérkezzünk, és ott egy néni térdel. Jó, hát térde imádkozik. Igen ám, de mikor a Beresztóczi atya ér oda, akkor ráveti magát a lábára, átöleli, hogy ki vagy átkozva, Isten, nem tudom milyen, Isten szitta, mint a bokot, visítva egyebekbe. Meg elkezdett vitatkozni vele.
Hogy már, most már föloldotta a pápa.
Igen, nem, és igen, akkor vissza is takar, hát leszettük a nénit róla, és gyorsan kituszkoltuk, de utána ott mosolyogva, hogy ugyan jó Isten, mennyire szeret minket, szép a világ, halálsápat volt szegény. Szóval annyira a szívembe szúrt ennek az embernek a szenvedése.
Nem tudom, mindig kesztyűt viselt, mert szétszették a körvét, és nagyon, tehát nagyon megkínozták,
igen,
a börtönben.
De később nem léphet vissza. Igen. Mert 56 után simán vissza lehet olyan lépni, tehát hogy miért mászott bele, igen, mivel zsarolták, ezt nem tudom. Igen. Úgyhogy én például a rendszerváltás után soha nem mentem utána annak, hogy ki volt besugó kijelentett környezetből. Kínálták, hogy főleg az elején, akkor megvoltak a kapcsolatok is, nézzünk utána, nem, soha nem érdekel, elérkeztek írek, de...
Nem akartad fölborzolni a saját idegrendszeredet?
Nem a borzolás, hanem nem lehet az embernek objektív véleménye, és nem akarom, hogy bárkivel, engem nem zavart tökéletesen mindegy, mert tudta az ember, hogy van vamzer, besugó, mit tudom én, de egyrészt én nem tudom, hogy a másik miért, hogyan, és nem akartam, hogy esetleg emberi kapcsolatok papoknál, civileknél ez gondolom. gondot jelentsen. Ezt nagyon fontosnak tartom mindig elmondani, hogy ezt a kérdést nem kell ilyen szempontból nézni. Majd jó Isten, nem mindenki elintézi ezt a dolgot.
Teljesen egyetértek. Erről majd egyszer beszélünk még azért a békepapokról. Nem voltak egy kapta fára húzható életutak természetesen. Központi szeminárium még. Hát voltak azonosságok is, nem tudom, a te idődben Nyíri Tamás Esztergomban tanított, aztán fölkerült a központiba. A te időben már központiba van?
Igen, igen. Először is egy fantasztikusan jó csapat volt a központiba, a tanárokba. Akkor már jöttek haza a frissek, akiknek lehetett, akkor ott volt Nyíri a maga módján, Szennai András. Tehát szellemileg egy nagyon mozgékony, engem Paskai úr is tanított filozófiából, aki tényleg egy nagyon fölkészült és nagyon bölcs ember volt. Úgyhogy azt kell mondani, hogy egy krém, én szerintem Nyugatot is kenterbe verték a fölkészültséggel, ugye?
Mondom, Gál Ferenc.
Feri bácsi is, igen, dogmatikából, egyebekből. Ugye én aztán 72-ben szentelődtem, de maradnom kellett még, mert egyszer nem tudtam abszolválni a dolgokat időcsúszás miatt, hogy én még papként egy évet ott ültem és tanultam, és persze pasztorált az ember közben, egyetemi templom, Ulászló utcába osztottak be, oda jártam ki, és hát az egyetemi templomba aztán ifjúsági életet csináltunk gyorsan, ottani barátainkkal, katekézisekkel, sok mindennel. Én nagyon sokat kaptam, és azt kell mondanom, hogy hálás vagyok a jó Istennek, hogy akkor. Most ez azért egy olyan időszakasz, ami például a levelező teológiát megengedik. És Nyíri bevállalta, már akkor, mikor oda kerültem, ez működött, tehát ez nem 70-ben, hanem alatta szem legalább egy vagy két évvel működhetett.
Tudom. Galántai Mari volt az első évfolyam, és azt szerintem vagy 79, vagy 80.
Nem, már akkor működött a dolog, a levelező. Egész biztos tudom. Én nem jártunk a levelezőre, de akkor már ez működött. A Marit is tudom, hogy ő teológiára jár, de nem vele kezdődött a dolog.
Nem vele kezdődött, de szóval...
A történet, amit én tudok, de ennek utána kell menni, mert lehet, hogy ez másodkezi dolog, hogy Szeged. A szegedi tanárok bevállalták, hogy a illegális szerzetes nővéreknek tartanak teológiai kurzusokat, és adnak erről papírt is. Hát ezt például tudta az AIH, és akkor őt, hogy hát ez most mi legyen, ez nem szabad, most hogy legyen, és akkor Nyíri maga ajánlotta az AIH-nak, hogy hát miért nem engedik már meg, hát ez annyira benne van. Hát ugyan nincsenek hivatalos hitoktatók, de van egy éjség egy társaságban maguknak is, és akkor ő lett tulajdonképpen ennek a gazdája.
Ez igaz, de ez már Lékai László idején történik. Tehát te 10 éve korábban még a Mindszenti miatt... Tehát
lehet, elfogadom, de itt nekem az évek valószínűleg lehet, összecsúsznak, mert tényleg annyi minden is olyan szívós volt. Viszont ugye Gesztesi András barátom már meghalt, ő is teológiai tanár lett, aztán Pécset, Török Józsival, akkor meg egyebekkel, rögtön behívtuk, mert volt egy ilyen ifjúsági csoportja a pasztorális szakterületnek, de azok páran voltak, csak lézengők. Körbenéztünk, behívtuk, hogy itt 100-ra fölugrott, hogy olyan ifjúsági élet is indult, és Zemplén György volt a rektorunk.
Pipikém volt a beceneve.
Mindenki pipikém, és akkor pipibács.
Ciszterci szerzetes volt, az új emberbe bejárt. Én nem találkoztam már vele, a 70-es években valamikor meghalhatott.
Igen, éppen akkor voltunk ott, utolsó évenben halt meg, és akkor vette át Paskai bíboros urat, akkor még tanárként, mert kint Rómában lett súlyos beteg, hazahozták géppel, kicsit még élt, és akkor meghalt tavasszal. Utolsó 6. éven, második felében már Paskai úr volt a rektorunk történetbe. Igen. Megint első éves doktor lettem 5. évesként. Akkor 5 legény volt, abból egy lett pap végül is, 4, aztán nem, mert vagy el kellett küldeni, vagy ő ment el. Én együtt laktam akkor megint a többiekkel.
A bencések akkor már bent laktak a központiba?
Igen, ugye nem mindenki ismeri a szeminárium belső szerkezetét, volt a Pullman sor. A templom oldalán van egy tetőterasz. A tetőterasz alatt volt egy lakássor, és az alatt, az első emeleten pedig keresztút lehetőség, és akkor a bencések ott laktak. Aztán később máshova lettek telepítve, de ott barátkoztam össze ezzel a garnitúrával, asztrikékkal, meg egyebekkel, ugye, többiekkel, kisdomonkossal.
Hát a zsolozsmába ott lehetett belekóstolni, a magyar nyelvű zsolozsmába, mert ott mondták esténként.
Egyrészt, másodszor, ez az az időszak az, amikor a Magyar Gregorián elkezd indulni, ugye a Dobszai Laciék, akik bejártak, csinálták ott szépen a magyar zsolozsmát, ugye a Magyar Gregoriánnal együtt, Szentrei Jankával, aki aztán később a Krisztina városba intenzív baráti kapcsolat, és hát ott mind a mai napig működő, szépen kialakított szkóla világ jött létre.
És akkor nem volt mézes madzak, hogy menj Rómába, vagy volt?
De kis papot akkor nem küldtek róla?
De hát elvégezted a központit, utána
de
nem volt.
De nem volt doktorátusom, én azt sose írtam meg. Mindent levizsgáztam, minden szigorlatot megcsináltam.
Nem volt ilyen ambíciód?
Soha. Sőt, nem is akartam, mert tudtam, hogy okosnak olyan pálya felé megy az ember. Én nekem az ifjúsági pasztoráció volt mindig a célom nagyjából, és a pasztoráció, és abban az időben Rómában, hát ki vagyok én, nem vagyok békepap, és így tovább, az nem az én utam.
De nagyon tudatos, célirányosan, óvatosan, jó értelemben óvatosan, vagy körültekintően szervezted úgy az életedet.
Ebben volt egy komoly tudatosság, másodszor én nekem nincs nyelvérzékem. Mindent, anyám németet, angolt oktatott, ugye? Egyebekbe, mindenből tanultam, olaszból is, de nincs nyelvérzékem, és én nem tudok tanulni igazán, biflázni, amit én füllel befogadok, megértek, az működik. Tehát pontosan tudtam, hogy ez nem olyan én, de okoskál kellene ülni, zicfláj is kell, hogy az ember leüljön könyvtár, ez nem az én utam. Nagyon érdekel mindent teológiában, egyebekben, és azért élveztem a okos, jó tanárokat, akik tényleg gondolkodásra iktattak, de tudtam, hogy ez nem vagyok itt, az adottságaim se erre disponálnak.
De licenciáz. Aztán
csináltam, ami aztán később, amikor Esztergomba kerültem, azért volt jó, mert ez már elég volt ahhoz, hogy főiskolai tanár legyek, mert ez az megvan.
Igen.
A doktorát az nem kell hozzá, én nem lehettem rektor, hál' Istennek, úgyhogy rektornak aztán a kisigolászló ment, és az vacakolásokat a főiskolán neki kellett csinálni ott abban az időben.
És akkor végül is hányban szenteltek téged?
72-ben szentelődtem, és 73-ban kerültem ki az első állomás helyemre, Dorogra.
Kiszentelt?
Hát ez egy érdekes időszak, az volt, bocsánat, hogy nem rögtön válaszolok, mert jöttek, mentek az elöljárók. Kisberg például, Kisberg püspök úr, Fehérvár püspöke kétszer volt.
Apostoli kormányzat?
Hozzalasság elválta, igen. Akkor Szabó Imre is volt, végül is Kisberg úr szentelt. Ő volt a szentelő, és akkor Lékai Viborosó jött nem sokkal később. És akkor rendeződött tulajdonképpen a helyzet. Ő is először apostoli kormányzónak jött, ugye? Hiszen akkor még Mincenti Bíboros úr élt, ugye, abban az időben, hát ezt te is jól tudod.
Igen.
És mivel Mincenti Bíboros úr végül is 75-be halt meg, nem értem utól.
Igen, azt mesélted, hogy az első nyugati utad volt akkor.
És egyben utolsó évben nyarán volt, amikor már csak misézni tudtam Mária Celbe az ő sírjánál.
És hányatokat szenteltek? Mert mondtad, hogy hányan kezdtetek. Igen. Végül is hányan értetek célba? Valószínűleg nem egy évben, mert elkezdtétek 14-en esztergomiak, igen, vagy mit mondtál?
Túl bonyolult. Hát lényeg az, hogy 6-an lettünk esztergomiak, és 2 fehérvári testvérünk. Hát a csapat egyik része meghalt már, és akkor vagyunk még 3-an, igen. A központiba ott megint egy csapat, most részben az esztergomi és a központ is a csapat fedésbe volt, mert legtöbben a esztergomi ferenceseknél voltak már osztálytársak diákként. Úgyhogy ezért érdekes dolgok voltak, hogy akkor ki honnan már volt, aki 14 éves korától együtt van a többiekkel.
Tényleg még arról szól itt az esztergomi időkre visszamenve, hogy a ferencesekkel, Ferences gimnáziummal milyen kapcsolatod volt, Szalóci Perbárt még abban az időben ott volt-e nálatok, vagy már várra pesti ferenceseknél volt? Egyáltalán élte, mert valamikor aztán egy rablógyilkosság áldozata lett.
Nekem gyakorlatilag nem volt kapcsolatom a ferences világgal, én piarista diák voltam, és tiltották is, hogy nagyon mászkáljunk oda, mert. Egy dolog volt, ami miatt a ház egy kicsit tartotta a kapcsolatot, de ez a házé volt, hogy hivatás gondozás. És akkor akik ott kispapnak készültek, akkor vagy a Dékány Vili bácsi, vagy más volt megbízva, vagy a Spiri, hogy akkor egy kicsit foglalkozzon, mint egy készülvén. Ebben én nem voltam benne ebbe a csapatba. Tehát ez nekem teljesen kimaradt. Később, amikor már pap vagyok, akkor indult be a lelki gyakorlatoknak a rendszer. Ezek tavaszi lelki gyakorlatok 3 nap per iskola, főleg Nagybőjtbe. Akkor aztán az országot, azt már meséltem.
Igen, hogy Lukács László ötlete volt. És
20 évig. Akkor lett igazán a ferencesekkel is kapcsolatom. Ugye a nagyok, azok akkor voltak, hát növendékek, mert akkor noviciát, ott volt Esztergomba. Tehát láttuk őket, köszönő viszont, én nem voltam így semmiféle személyes kontaktban a ferences világgal.
Kispap éveket nagyjából most lezártuk. Még azt mondd meg nekem, hogy a kispap évek alatt a nyarak hogy teltek, a regnumi táborok ugyanúgy mentek, a regnumi kapcsolatok, tehát évközben kevesebb regnum, nyáron annál több.
Nem így fogalmaznék, de a kérdés az teljesen reális. Először is az embernek meg kell élnie. Tehát ebből adódóan minden nyáron egy hónap meló. ez minden volt. Voltam csónakos legény, a római parton apám ott dolgozott, voltam dispatcher, hanem hogy mondják ezt, aki csipeli a rudat, és akkor ez...
Ilyen földmérő?
Földmérőknél egy hónapot. Hát kellett a pénz, vagy sekrestéskedett az ember, mezőgazdasági munka, tehát minden nyáron igyekeztem más dolgot csinálni. És akkor ez a pénz volt, utána a nyaralásnak, vagy a mozgásnak a fedezete, illetve hát kicsit haza is lehetett adni, őszi indulás, cipőzokni, ne anyámékat terheljem. Tehát egy hónap erre telt. A többinél pedig, akkor én már középiskolás koromban is, tulajdonképpen nagyon önálló voltam, és szerveztem a saját útjainkat. Tehát a barátaimmal nagyon sok fele gyalogoltunk, bejártuk az országot gyakorlatilag. Ezeken 10 napos menetelő túrák voltak. Ez nem regnumi volt, voltak benne regnumiak is, és akkor egnomi táborok is úgy óvatosabban meneteltek, tehát a természeti járásnak, táborozásnak megvolt a menete, és már akkor kialakult körülöttem egy olyan baráti kör, akik aztán hűségesen, gyakorlatilag mind a mai napig megvannak, részben váriak voltak, részben máshonnan, akikkel szintén együtt töltött az ember időt, tehát már egy önálló ilyen életet éltünk. Abban az időben voltak egnomi táborok, de én abban azért nem nagyon vettem részt, nem ilyen okok miatt, hanem megvolt a saját csapat.
Igen.
Tehát nekem akkor arra már kevesebb idő volt, ugye? És ha például a sekrestésség, hát ez meg volt kötve, mert akkor az atyák, a sekrestés elment például a nyáron, akkor nem is lehetett táborban.
Mátyás templomban?
Mátyás templom, igen, hát azóta a plébániám is, ahol lehetett, segítettem. Máshol, hogy hívták. Akkor, mikor papá szenteltek, ugye 72-ben is még egy évig benn voltam, akkor jött egy atya Pilinyből. Pilíny, ez Endre falva, ott fönn Palóciában van, hogy ott Amerikába kiengedték testvérihez, kéne egy pap. És akkor jelentkeztem, hogy egy hónapot szívesen oda megyek és eltöltök. Mondván, hát mondom, én úgyis a világ végére tesznek, és én Palóciát nem ismerem.
És akkor, ez a Börzsöny, ez...
Nem, ez odébb van egy kicsit, tehát Endre falva az már Széchenyen túl van, tehát az inkább mondjuk abba az irányba, az még nem a Mátra, hanem az is...
Cserhát inkább.
Egy pici falu, nem sok dolog volt, rohangáltam, akkor elég sokat atletizáltam, a szemináriumból is minden reggel kifutottunk, és akkor időnként versenyzett is az ember, ilyen mezei futó, meg egyéb dolgokba pár baráttal, kispaptársal, többek között akár Gyuszival, a későbbi teológiai tanárral, reggelenként mindig felfutottunk a Gellértei tetejére, Tabán, aztán vissza.
Említetted, hogy édesapád ott dolgozott, tehát ő a Róbay Parti egyik hajó kölcsönzőbe, vagy mi?
Nem. Volt egy olyan vállalat, hogy városi, Budapest városi sportlétesítmények vállalata. Ez egy ilyen generál mamut volt, ebbe volt a stadion is régen, a Csaszi, a Császárhuszoda, és 16 telep, aminek mindig volt csónakháza, meg fölötte lakhatás. Na most a papa, amikor nagy nehezen munkát tudott kapni, itt csónakos legényként kezdte. És akkor így cipelte le a csónakot, meg takarított mindent. És akkor lassacskán őt alkalmazták adminisztratív munkakörbe, és akkor szét is választották ezeket, és ő lett ezeknek a csónakházaknak.
A gazdája, vagy főkönyvelőszerűség.
Igen. Mikor kicsik voltunk, akkor a nyarat a Rómain töltöttük, ott volt egy szolgálati szoba, és akkor mindig hétfőn kimentünk, szombaton visszajöttünk. Papa dolgozott, tehát nem tudott velünk törődni, tehát egy paradicsom volt, ugye a Duna, meg ott még a medence is volt. Ez a béke csónakház, ott még az volt a központi hely kvázi.
Igen.
És ott is én két nyáron az egyik csónakázban, másik csónakázban csináltam ugyanazt, amit a papa.
Te korosztályod, Eszterházi Péter, ők ott Róbai fürdőn laktak, oda járhattak le a csónakházhoz fürödni.
Igen, Péter unokatestvérem, másod unokatestvérem, ők bejjebb laktak a strand mellett, a Római fürdő mellett. Nem tartottuk nagyon, néha mentünk hozzájuk, voltunk látogatóba párszor, és ők is jártak le a Dunára, úgyhogy Matyi bácsi a papával, hát ők első unokatestvérek, ugye ott jóba is voltak, akkor egyszer-kétszer vacsora, meg nálunk is, úgyhogy ott a négy fiú, mert négy Eszterházi fiú volt ott testvérként.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Blankenstein Miklossal beszélgettünk a központi szemináriumi éveiről. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival Assisi Szent Ferenc életéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunkban Szent Ferenc életének egyik kedves epizódjára fókuszálunk. A híres rendalapító legendájában olvashatunk a Szent és a gubbiói farkas találkozásáról. Nem tudom, találkoztatok-e már igazi farkassal, de a mesék és az olvasmány élmények, vagy a közmondások alapján mindnyájunknak van elképzelése a farkas természetéről. Milyennek ismeritek a farkast? Hogyan él a farkas a hagyományban?
Hát általában mindig gonosz képében van, és nagyon inkább, sokkal inkább magára gondol, mint másokra, és hát általában az ilyen történetekben ott egyedül van.
Találkoztatok már jófej farkassal?
Nagyon nem. Nem igazán.
Még az állatkertben is szerintem félünk tőle. Annak kérlek, olvasd már fel a legendából, hogy milyen farkassal találkozott Szent Ferenc Gubbió város határában.
Történt egy alkalommal, hogy Gubbió városának tartományában egy szörnyű farkas jelent meg, és halálos rettegésben tartotta a polgárokat. Csak felfegyverkezve mertek kimenni a város földjeire. A farkas megette a háziállatokat, megmarta az embereket, maguk a fegyverek sem árthattak fogai ellen. Végül alig mert valaki kimozdulni a városból.
No, hát azt gondolom, hogy látjuk, hogy a farkas az farkas, ugyanaz a vadállat tekint ránk Szent Ferenc legendájából, mint a piroska és a farkas meséből, vagy a kecskegidák. Ők is találkoztak ugye a mesében a farkassal, sőt, kismalacok is. Sőt, ha felidézzük az irodalmi olvasmányainkat, meg a kötelezők emlékét, akkor a Jókai kőszívű emberfiai című regényében is van egy ilyen híres farkas kaland. Tehát a regény egyik legizgalmasabb része. No, a történet másik főszereplője Szent Ferenc. Ki volt ez a szent? Ez egy híres szent. Biztos hallottatok már róla.
13. században élt, szerzetes volt, illetve ugye a nevéből adódóan szent, és ő volt az egyik első kolduló rendalapítója, illetve az evangéliumi szegénység hirdetője.
No, tudunk-e róla még valamit?
Ahogy megalapította a Ferences rendet, úgy alapított utána iskolát is, és ő volt az első, aki felállította az első betlehemi jászolt. Halála előtt pedig az volt az érdekes, hogy megkapta Krisztus sebeit, stigmáit.
Igen, és Szent Ferencről még, ami pont itt a történethez kapcsolódik, hogy nem véletlenül, hogy Szent Ferenc találkozik egy farkassal, mert hogy a Szent Ferencről szóló történetekből, legendákból azt is tudjuk, hogy
különleges kapcsolata volt az állatokkal.
Például értett a nyelvükön, ugye? Egy egészen bensőséges kapcsolat fűzte a természethez.
Meg illetve, ahogy meg később a történetben is megtudjuk, hogy, hogy jó szívű is volt, mert ahelyett, hogy megbüntette volna a farkast, megbocsájtott neki.
Igen, igen, igen. Szent Ferencnek még az ilyen vadállatokat is sikerült megszelídítenie. No, mielőtt tovább lépnénk a legenda elemzésében, fontosnak tartom, hogy röviden ejtsünk pár szót ennek a középkori, magyar nyelvre is lefordított legendának az irodalom történeti jelentőségéről. Mert talán nem is gondolnátok, de az egyik legrégebbi magyar nyelvű nyelvemlékünk szövegét tartjuk a kezünkben. Az általunk is olvasott szöveget a legrégibb, teljesen magyar nyelvű könyv őrizte meg, ezt Jókai kódexként ismerjük. Ez egy kódex, tehát egy kézzel írott könyvről van szó, ami 1440 táján keletkezhetett. Az eredetileg latin nyelvű legenda fordítása azonban ettől korábban készült el, ugyan 1370 körül készülhetett, és csak jóval később másolták a kódex lapjai közé. Maga a kódex egyébként egészen picike, mindössze egy olyan 13x12 cm-es könyvecskéről van szó. És nem csak a gubbiói farkas történetét tartalmazza, hanem Szent Ferenc életének a legendáját, életének történetét. Mit gondoltok? Ugye ez egy középkorban készült könyv, egy kézzel írott könyv, még a könyvnyomtatás előttről. Kinek készülhetett a fordítás, kinek állíthatták össze ezt a legendát?
A rendnek az egyszerűbb tagjainak, például a Clarissa apácák számára, hogy ők is megértsék Szent Ferenc példaadó életének történetét.
Miből gondolhatjuk ezt? Az Eszter teljesen jól mondta. Ugye nyilván egy olyan réteg számára készült, akik olvasni tudtak, úgyhogy valószínűleg nem gondolkodunk rosszul, hogyha valami egyházhoz közel álló emberekben, egyháziakban gondolkodunk, de annyira azért nem voltak okosak, hogy tudnának latinul, úgyhogy ezért készült számukra ez a magyar nyelvű fordítás. Ez a kódex egyébként egy olyan nagy jelentőségű, hogy eredetileg a Magyar Nemzeti Múzeumban helyezték el a halotti beszédet is őrző Braille kódex mellé. No, térjünk vissza a történethez. Kérlek, Klaudia, olvasd tovább a történetet, mi pedig a történet hallgatása közben figyeljük-e naív költészettel átszőtt szöveg szépségét, a népies ízű kerek történet magával ragadó erejét.
Az Úristen azonban meg akarta jelenteni a polgároknak Szent Ferenc szentségét, könyörületet ébresztett tehát az irgalmas lelkű férfiú szívében. A polgárok figyelmeztették Szent Ferencet, hogy ne menjen ki a mezőre, mert a farkas megöli. De Szent Ferenc hitt az Úr Jézusban, nem fegyverkezett fel, csak a Szent Keresztnek jegyével jegyezte meg magát, s minden bizadalmát Istenbe vetette. Künn a mezőn a szörnyű farkas feltátotta száját. Szent Ferencnek szaladt, de ő feléje vetette a keresztjegyét, mire a vadállat megtorpant, s keményen kinyitott száját, berekesztette. Szent Ferenc beszélni kezdett. Jöjj ide, atyám fia farkas! Én Krisztusnak felőle parancsolok néked, hogy sem nekem, sem egyébnek valakinek ne árts. Mi csoda! A farkas legottan lehajtotta fejét, s levetette magát Szent Ferenc lábához. Farkasból lőn bárány. A szent most prédikált neki, atyám fia farkas, te sok kárt tettél ebben a tartományban, irgalom nélkül megölted az élőket, mindenkit megmartál, azért méltó vagy a halálra, miképpen a gonosz gyilkos. Zugnak is ellened gonosz tetteid miatt, s ellenséged az egész város. De atyám fia farkas, én békességet akarok te közted és az emberek között. Úgyhogy az emberek tőled tovább meg ne sértessenek, s megbocsássák minden elmúlt vétkedet. És a farkas testének, farkának, füleinek és fejének hajtásával mutatja vala, hogy megfogadja mindazt, amit Szent Ferenc mond vala. És mond a Szent Ferenc, én fogadom neked, atyám fia farkas, hogy amíg élsz, elég eleséget adatok neked a városban, mert hiszen ami gonoszat tettél, azt éhséged miatt tetted. Viszont azonban, atyám fia farkas, fogadd meg te is én nekem, hogy soha többé sem embert nem sértesz, sem állatban nem teszel kárt. És a farkas fejet hajtott. Mikoron pedig Szent Ferenc kinyújtotta kezét fogadalomnak vételéért, a farkas felemelte jobb lábát, és beletette a Szent Ferenc kezébe. Azután úgy ballagott gazdája után, mint a szelíd bárány. Látva ezt a városbeliek, igen csodálkoztak. Mindenki az utcára gyülekezett, s akkor Szent Ferenc csodálatos prédikáció tűn. Azért én, drága látosim, fejezte be beszédét. Forduljatok Istenhez, tegyetek töredelmet, s Isten megszabadít titeket a farkastól és a jövendő pokoltüzétől. Hallgassatok én, drága látosim, ez farkas, ki itt előttetek áll. Fogadá én nekem, és fogadásából hitet ada. Ti véletek békességet tenni, és soha meg nem sért titeket valamiben, ha minden napon fogadtok néki adni elég eledelt. S az egész gyülekezet nagy üvöltéssel fogadta, hogy etetni fogja a farkast. A vadállat pedig fejének tartásával, testének, farkának és füleinek szép mutatásával jelentette, hogy megtartja fogadalmát, sőt a nép előtt is felemelte jobb lábát, s úgy adott hitet Szent Ferenc kezébe. És lőn nagy öröm Eugúbiába, mert ettől a naptól fogva a farkas és a nép megtartotta Szent Ferenctől szerzett békességét.
No, ennyi a történet, aminek igen kacifántos a címe, így szól, hogy az fordult farkasról, ki Bódog Ferencnek miatta fordul a nagy szölétségre. Na, hogyan tudnánk mai nyelvre lefordítani ezt a címet, úgyhogy mindenki számára érthető legyen? Mi ez a páli
fordulat? Vagyis változott.
Igen. És mivé változott?
Egy szelíd állattá.
Egy szelíd állattá, úgy van, ahogy a Klaudia mondja pontosan.
Thank you.
Történetek szereplői, mint tudjuk, általában szimbolikus értelműek, túlmutatnak önmagukon, valami mögöttes jelentést hordoznak. A gonosz farkas nem csak egy ijesztő vadállat a történetben. Mit gondoltok, mit szimbolizálhat, mire utalhat a farkas történetben betöltött szerepe?
Egy rossz, például most vagyunk egy embert, hogy egy rossz emberből, hogy egy rossz ember is megjavulhat valakinek a hatására, és hogy megreformálja a cselekedeteit, tehát hogy amit előző életében, tehát például, hogy rosszakat cselekedett, most helyette jókat fog a következő éveiben.
Igen, tehát az Eszter azt mondja, hogy ezért ugye a farkas szemében megjelenik az emberi gonoszság, a bűnös ember. Jelenthet-e még mást a farkas? Gondoljatok a farkas meg a város viszonyára. Hogy a farkason keresztül igazából kivel van rossz viszonyban ez a közösség? Hát talán azt gondolom, hogy a természettel. Hogy talán egyrészt, hogy ebben a történetben megjelenik a farkas és a város konfliktusa, a megromlott viszony, és hogy ez a rossz viszony megeleveníti az ember természetnek való kiszolgáltatottságát. Ugye a farkas a történetben is fenyegetés jelent az emberre. Megtámadja a vagyonát, a javait, és így megjelenik a történetben emberi létünk kiszolgáltatottsága. Az az élményünk, hogy a világ nem biztonságos hely számunkra. Mi az oka szerintetek annak, hogy a természet, a teremtett világ fenyegetővé vált az ember számára? Így volt ez a teremtés kezdetekor? Ilyen világot alkotott az Úr? Gondoljatok a teremtés történetre. A kezdetek kezdetére.
Akkor egyensúlyban volt a természet és az ember.
Ugye?
Most igen. Pedig inkább az ember van fölényben, és a természet van elnyomva.
Igen. No, ha figyelmesen olvasunk, akkor a sorok mögött észreveszünk, hogy a farkas bűne a gonoszsága mögött a megromlott emberi természet áll, mely elfordul Isten parancsától. Ugye az eredendő parancs az arra vonatkozott, hogy gondoskodjunk a teremtés javairól, gondoskodjunk a nekünk adott világról. hogyha nem törődünk, nem gondoskodunk és őrködünk a természet javai felett, akkor bizony az lesz a következménye, mint a történetben, hogy elvesszük a farkas természetes életterét, és a farkas fenyegető veszélyt jelent már számunkra. A legendában azt látjuk, hogy egy merőben új gondolat jelenik meg, a farkas bűne, az valójában a bűntársadalmi eredetének gondolatát hordozza. Az, hogy bár a farkas bűne az, hogy gonoszul felfalta a javakat, megtámadta az embereket, meg is ölte őket, de hogy az ő gonosz cselekedete mögött egy társadalmi defektus áll. Valami társadalmi közösségi hiba. No, egyrészt, ahogy mondtuk, tehát szimbolizálja a történet a természet és az emberi közösség megromlott viszonyát. Másrészt, amint mondtátok, hogy a farkas alakjában megjelenik az emberi gonoszság, a bűnös ember, amely a közösséget fenyegeti. A bűn, amely elveszi a másik tulajdonát, az agresszió, a hatalmaskodás, a hatalommal, az erővel való visszaélés, a bántalmazás, a gyilkosság, ugye ezek mögött mind felismerjük a farkas alakját. Na most nézzük meg a történet másik főszereplőjét, vizsgáljuk meg Szent Ferencet. Ha ti lennétek ennek a városnak az előjárói, akkor hogyan oldanátok meg ezt a farkas problémát? Hogyan védekeznétek a vadállat ellen?
Én először biztos nem erőszakkal próbálkoznék, mert szerintem a szavak többet érnek, mint az, hogy mondjuk erőszakkal bármit is megoldjunk. Szóval először is biztos nem ölném meg a farkast, biztos nem száműzném, vagy nem is tudom, hanem próbálnék mögé látni a dolgoknak, hogy ugyan miért tehette azt, amit...
Anna, te mit tennél? Figyelj, rád van bízva egy egész közösség. Ez már itt hónapok óta ez a farkas rájár az állatokra, elviszi a báránykákat. Ja. Gyerekeket nem lehet szabadon engedni, hogy játszanak.
Valami kompromisszumot lehet kötni a állattal, meg ugyebár erőszakkal nem lehet megoldani semmit. És így, mint ahogy a szövegben is van, ki lehetne egyezni szerintem farkassal.
Lehet, Anna is. Módon. Látom, Anna is nagyon szereti a farkasokat. Claudia?
Én egyet értek velük, mert hogyha erőszakot alkalmaznánk, például bántanák a farkast, akkor az még nagyobb ellenségeskedés szítene a természet is az emberek között.
Ahogy a történetet olvassuk, ugye az elején ott van, hogy a városlakók is mit csinálnak, hát felfegyverkeznek, ugye, a farkas ellen. No, látjuk, hogy Szent Ferenc, ő is valószínűleg szerette az állatokat, meg ezt a farkast is talán, és nem így cselekedett. Szent Ferencnek is van egy fegyvere, de milyen fegyvere ez? Emlékeztek a történetből, hogy ő nem kardot visz magával?
Keresztet.
Hanem a keresztet, vagy legalábbis a kereszti jelét, ugye? No, aztán mit csinál még Szent Ferenc? Ugye azt mondja a történet, hogy nyilván a kereszti jelével megszelídíti a farkast, de aztán azért jól leszídja, és szembesíti a tettével. Ugye azt mondja neki, hogy méltó vagy a halálra, miképpen a gonosz gyilkos. Nem mentegeti a farkas, ugye nem vigasztalja azzal, hogy nem baj, nem tehetsz róla, te szegény éhes farkas, te csak éhes voltál, hanem szembesíti gonosz tettével. Végül is mi Szent Ferencnek a célja? Amit ebből az egész történetből ki akar hozni. Ugye van egy konfliktus, egy vadállat és egy város között. Patthelyzet alakult ki, nem jutnak előre.
Hát, hogy békességet akar, azt akarja, hogy mindkét félnek jó legyen.
Igen, igen, nagyon jól mondja Eszter, az a történetben szövegszerűen is így van benne, hogy Szent Ferenc valójában békességet akar. És mi lesz a békesség záloga? Mi lesz az, amit a békesség érdekében meg kell tenniük? Ugye az egyiket mondtuk, hogy a farkasnak szembesülnie kell az ő gonosz cselekedetével.
És akkor cserébe az emberek megbocsátanak neki.
Igen, tehát egy nagyon fontos eleme a történetnek a megbocsátás, hogy az embereknek el kell engednie minden sérelmüket, a farkas pedig még azért tesz valamit.
Felhagy gonoszságaival.
Pontosan, ígéretet tesz arra, hogy ő ezentúl már jól fog viselkedni. Ha végig gondoljátok, akkor a farkas kicsit a gyónás elemein megy végig, ugye, hogy felismeri, elismeri, bevallja a bűneit, talán még bánatot is érez, bár ez nincs benne a történetben, hogy zokogna a bűnbánat miatt a farkas. Megvan benne a megbocsátás, ugye, és az ígéret, az erős fogadalom, hogy ezen túl ő már jót fog cselekedni. No, tehát Szent Ferenc nem megbünteti a farkast, ahogy ti is mondtátok, hogy ti se büntetnétek meg, nem is zavarja el, nem is kergeti el, nem is zárja el, pedig azért ez egy logikus lépés lenne, hanem gyökeresen orvosolja a bajt, egyenesen a bűn forrását, a társadalmi eredetét próbálja meg orvosolni. A történet hallgatólagosan, így aztán az anyagi javak megosztására buzdít. A javak megosztására a társadalom kivetettjeivel, és talán hozzátehetjük, hogy felszólít minket a teremtett világ megóvására is. Számomra még érdekes tanulság a történetben, hogy a farkas és a farkas által képviselt teremtett világ, a természeti környezet nem a vidékkel, nem a faluval, nem egy természetes közeggel kerül konfliktusba, hanem a várossal, Gubbió városával, a polgárokkal. A polgárok azok, akik fegyverrel mennek a farkas ellen. Bizonyára érezzük ennek a képnek az erejét napjainkban is. Vajon összebékíthető a milliós metropolisz és a természeti környezet? Vajon fenntartható az urbánus életvitelünk, fogyasztói társadalmunk a természeti környezet súlyos károsítása nélkül? Szent Ferenc nem egyszerűen megoldott ebben a történetben egy ökológiai problémát, hanem helyreállította a teremtett világ rendjét. Ugye, ahogy láttuk, egy paradicsomi kép tárul aztán a szemünk elő. Azt mondja a történet, hogy a farkas felemelte jobb lábát, és beletette a Szent Ferenc kezébe, aztán úgy ballagott gazdája után, mint a szelíd bárány. Látva ezt, a városbeliek igen csodálkoztak. Ugye az ellenségből az emberek ellenségei voltak az embereknek, Szent Ferenc barátot csinál, sőt, ez a gazdája, ez azt gondolom, hogy több ennél. A gazda az gondját viseli a teremtett világnak, gondját viseli az állatoknak. Itt Gubbióban egy valóságos csoda történt. Ugye erről szól a történet is, hogy csodálkoztak az emberek, nem akartak hinni a szemüknek. Szinte egy eszkatológikus kép tárul a szemünk elé a végidőkről. Izaiás proféta a messiás eljöveteléről szóló proféciájában beszél hasonló jövőről. Azt mondja, hogy akkor majd együtt lakik a farkas a bárányjal, és a párduc együtt tanyázik a gödőjével. Együtt legelészünk majd a borjó és az oroszlán, egy kisgyermek is elterelgetheti őket. Azt gondolom, hogy mi más ez, mint az eljövendő üdvösség képe. A megbocsátás, gonoszságaink elhagyása, a társadalmi igazságtalanságok megszüntetése, a teremtett világ gondos védelme elhozza számunkra az öröm korszakát. Így volt ez Gubbió városában is. A történet beszámol erről az örömről is. Azt mondják, hogy és lőn nagy öröm Gubbió városában, mert ettől a naptól fogva a farkas és a nép megtartotta a Szent Ferenctől szerzett békességet. Szent Ferenc rendületlenül hitt a természet szépségében, tökéletességében, számára a teremtett világ Isten nagyszerűségének jelképévé vált. Ezzel Ferenc megelőzve korát túllépett a középkori síralomvölgy elképzelésen. A föld Isten teremtő kezének nyomait viseli magán, és ez a csodálatra és Isten iránti alázatra késztet minket is. Megköszönve a hallgatók figyelmét, Ferenc pápa gondolatával búcsúzunk.
Szent Ferenc zarándok volt, aki egyszerűen és csodálatos összhangban élt Istennel, másokkal, a természettel és önmagával, ezért feladatának érezte, hogy mindennek gondját viselje, ami csak létezik. A természetet olyan ragyogó könyvnek tartotta, amelyen keresztül az Atya beszél hozzánk, az ő szépségéből és jóságából tükröz vissza nekünk valamit.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23:25-től megismételjük.